Amikor könnyű, amikor nehéz, így szól a címe az ige hirdetés sorozatunknak, amiben hétről hétre a szenvedés témakörét járjuk körbe, és azt, hogy hogyan van jelen Isten a szenvedésünkben, hogyan fordulhatunk hozzá a bajban. Tesszük ezt úgy, hogy hétről hétre egy-egy fogalmat járunk körbe Isten igének a fényében, és így az a fogalom, ami a mai délelőttön előttünk van, az az üldözés fogalma, és azt fogjuk megnézni a mai délelőttön, hogy hogyan lehet erő az üldözésben. Így olvasom mai alapigénket az apostolok cselekedeteinek 8. részéből, az első 4 verset. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszólottak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Kedves testvérek, képzeljétek el, hosszú idő után újra süteményt készítettem. Ez azért is fontos nekem, mert 3-szoros ifi süti verseny győztes vagyok. Még gyerekkoromból a gyülekezetünkben rendszeresen volt süti verseny, és én rendszeresen nyertem 3-szor is. És amikor süteményt készítünk, akkor az első az, legalábbis én úgy készítem, hogy megnézem a receptet, és összeszedem a hozzávalókat, és szeretem így kitenni, és látni, hogy mi miután fog jönni, akkor olyan rend van. És hogy miért hozom ezt ide? Azért, mert amikor az üldözés témája van előttünk, akkor először szükség lesz arra, hogy kitegyük az asztalra, hogy mi minden van előttünk a témával kapcsolatban, mi minden jöhet fel bennünk, azért, hogy utána összeállhasson mindez egy egészé Isten igéjének a tükrében, és így hiszem azt, hogy valóban ki fog előttünk bomlani az, hogy hogyan van erő az üldözésben, az üldözés közepette. Amit tehát először látnunk kell, hogy mi is az üldözés fogalma, ez az egyik hozzávalónk. Magát a szót vizsgálva azt találjuk, hogy annak a jelentése nem más, mint az, hogy aki üldöz, az valakit ellenséges, ártó szándékkal nyomon követ. Az üldözés tehát negatív értelmű szó, nem tudjuk sehogy sem átfordítani pozitívba, nincsen, de talán mégis, hanem az üldözés arról szól, hogy valakinek ártani akarnak, valakinek rosszat akarnak, vagy egy ember, vagy több ember, lehet üldözni egy ügyet is, de alapvetően az üldözés arról szól, hogy valakit nyomon követni, ellenséges, ártó szándékkal, a végcélja pedig a pusztítás. És hogyha a Bibliát nézzük, már az Ószövetségben is találkozunk azzal, hogy vagy fizikai, vagy lelki értelemben üldözik Isten embereit. Az egyiptomi fáraó üldözi Izrael népét harci kocsikkal, üldözik a prófétákat, és nem fogadják be őket, bár ők Isten szavát képviselik. Jézusról összefüggésben is olvasunk erről a kifejezésről. Jézust is üldözik, majd a Krisztus utáni időkben, ahogyan olvastuk az alapigénkben, az első keresztényeket is üldözni kezdik. Ennek először jele lesz az, hogy börtönbe vetik őket, hogy el akarják őket hallgattatni, amikor prédikálnak. Később erősebb eszközökhöz fordulnak a vallási vezetők, megverik őket. És közvetlenül azelőtt, amit felolvastunk az igénkben, az első vértanúja is megszületik a kereszténységnek. Istvánt vádolják a hite miatt, bíróság elé állítják, ő bizonyságot tesz a vádlói előtt, kitart a hite mellett, és ezért őt megölik, halálra ítélik. És ebből bontakozik ki egy hatalmas üldözés. És ahogyan halljuk mindezt, ahogyan halljuk az összetevőit az üldözésnek, talán az első reakciónk az, hogy távolabb lépünk ettől. Hiszen a gyülekezetünkben rendszeresen hallunk a missziói hírekben arról, hogy igen, napjainkban is valakiket az üldözés a bőrükön érint. Van, akiknek a napi valóságuk az, hogy a hitük miatt nincsenek fizikai értelemben biztonságban. De ez itt ránk most nem igaz. Viszont ahogyan kibomlik előttünk a téma, látnunk kell azt, hogy nagyon is valóságos, nem távoli, hanem számunkra is közeli az üldözés. Mert hogy Isten népének a tagjaként mindenkit egzisztenciálisan érintő jelenség mindez. Ezért azt nézzük most meg, hogy három gondolatban, hogy az üldözés elkerülhetetlen, az üldözés közösségben van, és ahogyan említettem, az üldözésben erő van. Az üldözés tehát elkerülhetetlen, ez az első megállapítás, amit tehetünk az ige alapján. Mert hogy ahogyan olvastuk a lekcióban, maga Jézus figyelmeztette a tanítványait, mint egy megállítva őket, és magát példaként eléjük adva. Ha engem gyűlöltek, mondja Jézus, akkor rátok sem várhat jobb sors. Aki tehát Jézust követi, annak egyszer s mindenkorra szembe kell néznie azzal, hogy a jelenléte megütközést fog kelteni a világban, megütközést fog kiváltani a környezetéből. Hogy miért van ez így? Azért, mert Krisztus követői valaki olyannak a követei, akinek a jelenléte szintén megütközést váltott ki. Jézus a puszta jelenlétével, azzal, hogy megújulást hozott, hogy az Atyára mutatott, hogy leleplezte a korabeli vallásos réteg életében mindazt, ami nem Istenre mutatott, megütközést váltott ki. Jézus nem fogadta be a környezete, nem fogadta be a kora. És ahogyan Jézus azt előre megmondta, valóban be is következett az a pont, ahol a vallási vezetők már nem tolerálták a véleménykülönbséget az első keresztényekkel. Felforgatónak látták Jézus követőit, és minden eszközzel igyekeztek elhallgattatni őket. Minden eszközzel. Így indult meg a keresztjének üldözése, épp csak nagyon rövid idővel a mestermennybe menetele után. Látjuk tehát azt, hogy az üldözés elkerülhetetlen volt a jézusi időkben. És azt kell látnunk, hogy a jelenségek ma sem változnak. A Krisztusba vetett hit ma is megütközést vált ki. Azért vált ki megütközést, mert nem egyezik azzal az értékrenddel, ami körbevesz minket. Megütközést válthat ki, amikor a munkahelyünkön mégis becsületesen akarunk csinálni valamit. Megütközést válthat ki akkor, amikor a Szentírás igazságát állítjuk, de ugyan már mi ezt így szoktukkal szemben. Megütközést válthat ki akkor, amikor nem fordítasz hátat annak, akinek mindenki más igen. Amikor irgalmat gyakorolsz, mert Krisztus szeretetre hív. Az üldözés tehát elkerülhetetlen. Ugyanakkor van tovább innen, van tovább. És a következő, amit megláthatunk, az az, hogy az üldözés közösségben van. Először közösségben van a közvetlen környezetünkkel. Közösségben van Isten ma itt élő népével, és talán nehéz lesz hallani némelyeknek, de az, hogy közösségben van Isten ma élő népével, az független gyülekezetektől, független felekezetektől. Mert hogy a közös szenvedés, a közös nehézségek összekötnek mindenkivel, akik Isten gyermekeiként élnek a világban. Ugyanis, hogyha egy kicsit távolabb lépünk a saját valóságunktól, akkor körbenézve felismerhetjük a mellettünk ülő emberben, azokban, akikkel egy közösségbe járunk, itt a gyülekezetünkben, akár akikkel egy házi csoportba járunk, vagy a tőlünk kicsit idősebb, kicsit fiatalabb gyülekezeti tagokban, felismerhetjük azt, hogy mind-mind valahol ugyanazt éljük át, csak más a díszlet hozzá, de mind-mind ugyanazt éljük át. Átéljük annak az elevenünkbe vágó valóságát, hogy itt élünk a Földön, de Isten megváltott gyermekeiként már nem egészen tartozunk ide. És ez jár surlódással, ez jár fájdalommal, ez jár konfliktusokkal, amiket fel kell vállalnunk. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, ott mindig üldözés lesz. És azért, mert mindez nem tetszik a gonosznak. És minden eszközt megragad, hogy Isten szeretetétől eltántorítson minket. Mert ahogyan ebben a valóságban élünk még, jelen van a kísértő is a világban. És ő neki nem tetszik az, hogyha ébredés van, hogyha emberek Krisztushoz térnek, hogyha életek megváltoznak, és megragad minden eszközt, hogy eltántorítson minket Isten szeretetétől. Mindezekben lehet példánk az első gyülekezet, akik a bajban kiálltak egymásért. Talán elsőre át is lépnénk a fölött, az apró mozzanat fölött, hogy István vértanúnak a testét valakik eltemették. De ez már akkor történt, amikor üldözés támadt. Ezek az emberek felvállalták holtában is a közösséget a vértanúval. Bátran, azért, hogy megadják neki a végtisztességet. Micsoda bátorság kellett hozzá. Ezek az emberek könyörögtek egymásért. Megosztották egymással azt, amiük van. Hogyan lehetséges ez a legnagyobb bajban? Testvéreim, a Szentlélek vezetése által. Mert hogy az üldözésben való kitartást mi magunktól nem tudjuk elérni. Isten szent lelke az, aki közösségbe von, aki indít, aki olyan dolgokra is indít, ami ember észre felfoghatatlan, vagy teljesen irracionális, aki bátorságot ad a szívünkbe. A kérdés csak az, hogy minket mire indít a közönségeinkben a közösen átélt szenvedés. Talán a mai napon szeretne valamit megmutatni ebből nekünk Isten, hogy mire hív minket. Tovább menve a kortársainkkal, a környezetünkben élőkkel folytatott közösségtől, közösségbe von a távoliakkal is, Isten távoli népével is. Hogyha még egy kicsit kitágítjuk a képet, az üldözés közösségbe von a világ távoli pontjain élő keresztjénekkel. Így hallhattunk a missziói hírekben is másokról. És tesszük ezt hónapról hónapra, azért, mert felvállaljuk közösségként azt, hogy testvérei vagyunk azoknak is, akik tőlünk távol élnek. Mindez azért lehetséges, mert akkor és ott, amikor az üldözés először felütötte a fejét, a hívők válasza erre nem az volt, hogy csendben maradtak, hogy elengedték a hitüket, hanem szétszóródtak, és a szétszóródásban kihirdették Isten szavát. Szó szerint azt olvassuk, hogy kihirdették, hogy hangot adtak a hitük forrásának. Az első mártírok vére lett tehát az egyháznak a magja. Azok az emberek elmentek Jeruzsálemből, először elmentek a környező településekre, és szétterjedt az evangélium az ő hitük nyomán. Így érhetett el távoli világokba is, és így érhetett el hozzánk ide Magyarországra is, Isten ígéje. És szomorú, de valóságos tényünk az, hogy mártírok pedig azóta is vannak. Egyes felmérések szerint ma 360 millió ember él úgy Isten gyermekeként, hogy ezt nem teheti szabadon, hanem az üldözés valamilyen formájának van kitéve. És ez nem biztos, hogy fizikai fenyegetettség, lehet, hogy a jogaiban korlátozzák, lehet, hogy a családalapításban korlátozzák, de valamilyen módon 360 millió embert érint az, hogy nem élhet szabadon Krisztussal. Amikor mindezzel találkozhatunk, az hívhat minket arra, hogy imádságban vagy bármilyen más módon álljunk oda a hitben testvéreink mellé, tudva azt, hogy az üldözés velük is közösségbe van. És ezen a ponton egy rövid kitérőt kell tennünk. Ugyanis akkor, amikor az üldözésről beszélünk, akkor meg kell néznünk a saját kereszténységünk történelmét is. Ha őszintén megnézzük, akkor látnunk kell azt, hogy a világtörténelem során sokszor éppen a kereszténység zászlója alatt zajlottak háborúk, elég csak a keresztes hadjáratokra gondolnunk. Le kell szögeznünk azt, hogy Krisztus evangéliuma nem fizikai vagy lelki erőszak, nem nyomás, nem háború által ér célhoz, hanem ahogyan Pál apostol fogalmaz, erőtlenség által. És ennek a forrása Isten lelke. Ő képes hitet ébreszteni. Így tehát az elnyomás, a háború, a bántás nem lehet eszköze Isten igéjének a terjesztésének. És itt érkezünk el a mai igehirdetésünknek a kulcsához. Hogyha visszatekintünk, látjuk azt, hogy az üldözés elkerülhetetlen, és hogy az üldözés valósága közösségbe van a közvetlen környezetünkkel, és távol élő hívőkkel. És most jön a lényeg, testvérek. Nagyjából úgy képzelhetjük ezt el, hogyha az ige hirdetésünk egy hegymenet, akkor most érünk el a csúcsra. A csúcspont pedig nem más, mint az, hogy az üldözés közösségbe van Krisztussal. Gyönyörű példát látunk erre István vértanú halálában. Hogyha felolvassuk az apostolok cselekedeteinek 7. részének a végét, ahogyan István Istennek átadja a lelkét, ezt mondja. Ő azonban a Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét is, Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: íme látom a megnyílt eget, és az ember fiát, amint Isten jobbja felől áll. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. István a halála előtt ezt mondja: Látom az eget megnyílva, és az ember fiát, aki Isten jobbján ül. Hogyha emellé oda tesszük Jézus utolsó szavait a kereszten, ő azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ennek a két pillanatnak a párhuzamából válik világossá az, hogy mit jelent az, hogy Krisztussal von közösségbe az üldözés. Minden üldözésünk közepette. Minden egyes pillanatban, amikor a saját bőrünkön tapasztalunk hátratételt, vagy hallunk róla, hogy keresztényeket milyen bántás ér, az lehet a sziklaszilárd kapaszkodónk, hogy Isten gyermekei vagyunk, testvéreim. Hogy hozzátartozunk, és ő nem hagy el. És azért nem hagy el, mert Krisztus már átélte értünk, hogy milyen a bűn miatt elszakítva lenni. Hogy milyen átélni mindezt. És így innentől mi már magunkhoz ölelhetjük az ő vigasztaló és megerősítő jelenlétét minden helyzetünkben. Azért, mert Krisztus már mindent elvégzett értünk. Az ő szeretete az, ami közösségbe van, és ami minden üldözés közepette a reménységet hirdeti. Azt a reménységet, hogy nem a földi valóság üldözései a vége a történetnek, hanem van tovább innen. És testvérem, talán úgy ülsz most itt, mint aki ebben az egészben még nem biztos. Az is lehet, hogy először jársz itt közöttünk, vagy éppen még csak most ismerkedsz Krisztussal, és be kell vallanunk őszintén, hogy az ige hirdetés eddig nem a legjobb reklám a kereszténységnek, hogyha azt keressük, hogy hogyan vonzó a kereszténység. Ellenben valóságos. Mint ahogyan az is valóságos, hogy Jézus a tulajdon vérével váltott meg valamennyiünket. És innentől az üldözés tétje messze átértékelődik az örök élet fényében. Reményik úgy fogalmazza ezt meg, hogy az út megint a völgybe halad, Jézus a völgyben is Jézus marad. Drámai egyszerűséggel mondja el a költő. Jézus a völgyben is Jézus marad. A szenvedés, az üldöztetés közben sem változik meg az, hogy kiben hiszünk, hogy kihez tartozunk, és hogy kicsoda ő, és hogy ő cselekszik. Nem marad a Szentírás lapjain, nem marad az ige hirdetésben, hanem él a Szent lelkével közöttünk, és cselekszik. És mindezek fényében mondhatjuk ki azt, hogy az üldözésben erő van. És így ez lesz az utolsó gondolat, amit most körbejárunk. Mert látjuk, hogy az üldözés Krisztussal van közösségbe, és ebből fakad erő. Először is erősödik a hitünk. Úgy, ahogyan az izmok terhelésre erősödnek, úgy az Istenbe vetett hitünket is erősítik azok a megpróbáltatások, amik szembesítenek minket. Mert hogy a megpróbáltatás szembesít azzal, hogy a hitünknek ára van, és ára volt. És ezekből a megpróbáltatásokból bizonyságok születhetnek, a bizonyságokból pedig megerősödött életek, amik tovább erősítik és aláhúzzák azt, hogy a hitünk valóságos, és van értelme a hitünknek. Nemrégiben beszélgettem valakivel, aki egy missziós képzésen járt Indonéziában az elmúlt időszakban, és így a karácsonyt is ott töltötte. És Indonéziában, hát a kereszténység messze nincsen többségben, nagyjából az emberek 1%-a keresztény azon a szigeten, ahol ő volt, és erősen üldözött a kereszténység. Annyira, hogy az emberek személyi igazolványában benne van, hogy milyen vallások, és ha nem hinduk, akkor hátratételek érik őket, a jogaikban korlátozzák az embereket. Úgyhogy viszonylagos titokban kell kezelni az embereknek azt, hogy ők keresztjének. És mutatott egy videót arról, hogy hogyan zajlott az ő szolíd, titkos, karácsonyi ünnepségük. Hát testvérek, az egy buli volt. Hangos zene, hangszerek, gyümölcsök, mindenki elhozta a legjobb ételét, mindenki felvette a legszebb ruháját, színek, és tényleg úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, amikor nálunk úgy igazán felszabadult a dicsőítés, úgyhogy még hallják a túloldalon is. És így kérdeztem, hogy te figyelj, nem azt mondod, hogy ez egy ilyen titkos istentisztelet volt? Azt mondta, hogy hát igen, és el is kezdték titokban, de hogy egy idő után, amikor így közel ért az evangélium, és az, hogy a karácsony arról szól, hogy Isten emberré lett, akkor így nem tudták visszafogni magukat, hanem hangosan kellett mindezt ünnepelni. Ezt jelenti, testvérek, hogy erő van az üldözésben. Azt, hogy nem maradhat a falak között bezárva, hogy nem maradhat az életünkbe bezárva, hanem tovább kell adni, és ebben erő van. És azok az emberek, akik ott sokat kockáztattak, a jogaikat kockáztatták, nem tudták nem ünnepelni Krisztus születését. És a hit olyannyira erősödik, hogy az üldöztetés nem tudta megállítani az evangélium terjedését, hanem tulajdonképpen katalizálta akkor is, amikor először elkezdődött. Azt olvassuk az igényben, hogy ezek az emberek szétszóródtak és hirdették az igét. A Krisztus utáni 6. századra már Európa nagy részébe elért valamilyen módon az az üzenet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. És nem volt internet, posta és autó, nem volt modern technika. Néhány század alatt mégis népekhez, nemzetekhez érkezett el ez az örömhír, mert nem lehet megállítani Isten igéjét. Ezt jelenti, hogy erő van benne. És zárásként pedig ez azt is jelenti, hogy van perspektívánk. Efelől pedig maga Krisztus biztosít akkor, amikor azt mondja, hogy jutalma van mindazoknak, akik az üldöztetésben kitartanak. Nem pontosan tudjuk, hogy mi ez a jutalom, mert hogy nem írja le pontosan Krisztus. De azt tudjuk, hogy az örök élet vár mindazokra, akik benne vannak és benne.
Imádkozzunk. Úr Jézus, mert ijesztő egy kicsit, amikor azt mondod, hogy gyűlölt titeket a világ ok nélkül, amikor arra gondolunk, hogy jó ez az időszak, amikor nem üldöznek bennünket, és köszönjük azt, hogy megőrzöl bennünket egy időre. De hogyha végignézünk a Biblián, akkor látjuk, hogy üldözik Isten népét, üldözik a profétákat, üldözik Jézust és tanítványait, az első gyülekezeteket. És a Biblián végigvonul ez az üldözés egészen az utolsó könyvig, a Jelenések könyvéig, ahol ott vannak a vértanúk előtted. Olyan nehéz befogadni, és mégis elkerülhetetlen ára Jézus követésének az, hogy előbb-utóbb megütközést vált ki. Hogy, ahogy János írja a János evangélium elején, hogy eljöttél Jézus a tieid közé, eljöttél, mint világosság a sötétségbe, de a sötétség nem tudott befogadni téged, mert nem fér össze a világosság és a sötétség. Ebben a világban a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, pusztítani akar, és pusztítani akarja azt a népet, amely téged keres, azokat, akik te melletted tették le a voksot, akik elhatároztak, hogy téged követnek. De köszönjük, hogy ebben a pusztító szándékban közösségben lehetünk Istennel és egymással. Köszönjük azt, hogy szent lelkedet küldted, hogy erősítsen és támogasson minket. Köszönjük azt, hogy még a halál is magvetés, mert nem hal el gyümölcstelenül az, aki érted hal meg. Láthatjuk később az igében, hogy az a Saul, aki üldözte Isten népét, Saulusból Paulus lett Isten egyik áldott eszköze. Köszönjük azt, hogy Isten gyermekei számára a halál nem az utolsó lépés, hanem belépés abba a reménységbe, ami iránt mindig is reménykedtünk, az ígért otthonunkba, az atyai házba. Köszönjük azt, hogy perspektívát adsz és megerősítesz bennünket minden szenvedésünk közepette, mert te nem hagyod a te népedet egyedül. És köszönjük azt, hogy ezt így írod le a Jelenések könyvében, hogy kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek és megmosták ruhájukat és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, se a napheve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, és elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. Köszönjük azt, hogy így bízhatjuk rá magad a te ígéreted szerint. Köszönjük azt, hogy így hozhatjuk eléd mindazokat, akik szenvednek és küszködnek, akik elvesztették a szeretteiket, akik betegségbe, kórházba, fájdalmak között vannak. És most mondjuk el azt az imádságot, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, akik a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.